Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Személy szerint nagyon régóta használom a Duolingot. Azt gondolom, hogy most már az AI-osítással és mindennel együtt is egy igazán hasznos, ráadásul ingyen is használható. Nyilván, hogyha az ember ki akarja maxolni, akkor előfizetésre kell váltania, de ingyen is jól használható felület, és igazából tényleg működik nyelvtanulásra is. De hát a Duolingo is abból él, hogy ilyen vagy olyan módon, akár új funkciókat, akár csak magát az applikációt hirdetni szeretné, és hát most nagyon úgy néz ki, hogy egy kicsit olyan területre tévedtek az Apple alkalmazás boltjában, ahova nem lehetett volna, mert olyan felületen hirdettek dolgokat, ahol az Apple kifejezetten tiltja azt, hogy reklám célú üzenetek jelenjenek meg.
Őszintén szóval én sokkal inkább az idegesítő bagoly kategóriában sorolom, mert ez jut a Duolingóról nekem eszembe, hogy egy rettenes idegesítő kis bagoly figura, aki állandóan azzal nyüstöl, hogy újabb és újabb szavakat kéne megtanulnom, vagy újra gyakorolnom a meglévőket, és azt hiszem, hogy ezzel a mostani húzásukkal sikerült egy új szintre emelni ezt a rámenősséget, és nem is a legjobb célokkal, mert mint cég, mindenki szeretne pénzt keresni, és a Duolingo is ezzel az indítatással kezdte el használni az Apple okostelefonjain és notebookjain az úgynevezett Live Activities felületet. Ez egy olyan eszközkészlet, ami ugye a dinamikus szigetnek nevezett felületen, illetve egyáltalán az értesítésekben egy speciális értesítési formaként jelenik meg. Leginkább arra szolgál, hogy különböző éppen futó aktivitásokat, tevékenységeket, eseményeket, alkalmazáson belül történő dolgokat jelenítse meg a felhasználónak, és nem arra, sőt kifejezetten nem arra, ezt a szoftverfejlesztők abszolút a lelkére kötik, hogy ne arra használják, hogy hirdessenek bármilyen prémium szolgáltatást, vagy bármilyen reklámot oda tegyenek. Nos, ezt a Duolingo abszolút megtette. Egyelőre még nincs konkrét határozat az Apple részéről, de mivel az alkalmazásboltot ők üzemeltetik az iPhone-okon, illetve az Európai Unióban már máshonnan is be lehet tölteni appokat, de hogy alapesetben még mindig a gyári beépített alkalmazásbolt üzemeltetik még mindig az Apple, ezért ők egészen nyugodtan megmondhatják azt, hogy akkor innentől kezdve a Duolingónak is hát mennie kell. Ugye volt már példa erre korábban, például az Epic Games nevű igen neves játékkiadótól szabadult meg az Apple azért, mert megkerülte őket. Itt most azért nem annyira durva még a helyzet, mert ott egész konkrétan pénzösszegekről volt szó, itt csak arról, hogy olyan felületen, olyan rendszeren keresztül zaklatta a felhasználókat ez a kis idegesítő bagoly, ami az Apple által abszolút tiltott dolog volt. Nincs arra még információ az Apple, hogy fog erről dönteni, illetve mi történik. Valószínűleg, hogyha a Duolingo picit visszafogja ezt a fajta hirdetési metódust, akkor maradhatnak az App Store-ban, de ha amennyiben kitiltják őket, akkor nyilván erről is beszámolunk majd. De ha már online szolgáltatások és mondjuk azt, hogy sérelmek és káresetek, akkor az elmúlt hetek egyik szerintem legnagyobb és legérdekesebb híre, hogy egy számomra teljesen ismeretlen apró kis blogocska egyszer csak előállt azzal, hogy hát ők letöltötték a Spotify teljes tartalmát, és szép lassan, mint egy archívum, rendelkezésre bocsátják majd mindenkinek.
Egy aktivista hacker csoport feltörte a Spotify-t, legalábbis ezt állítják, és hogy hozzáfért a teljes adatbázisához, ez 86 millió hangfájlt jelent, és 256 milliónyi zeneszám metaadatot, tehát ugye hozzátartozó címeket, leírásokat, adott esetben dalszövegeket, vagy éppen borítókat, stb. És ez egy 300 terabájtnyi, hát egy ilyen kisebb pöttöm csomag, és hogy ezt ők igazából azért csinálják, mert hogy szeretnének a világnak adni egy ilyen zenei archívumot, ami mondjuk jelenleg a mostani 2025-ben történt ez még, 2025-ös fontosabb zeneszámoknak a katalógusa, ami ugye a Spotify-nak a teljes zenei katalógusa. Most ezzel lehet vitatkozni, hogy akkor ebbe tényleg benne van-e minden fontos zeneszám, de nem is az a lényeg, hanem hogy ők ezt nem azért csinálták, hogy megzsarolják a Spotify-t, vagy hogy nem tudom én, ilyen-olyan kárt okozzanak, bár nyilvánvalóan ezzel alapvetően kárt okoztak a Spotify-nak, hanem hogy ez szépen majd apránként ezt a 300 terabájtnyi adatot ők közzé teszik, és akkor bárki hozzáférhet ehhez az adatbázishoz. Az nem teljesen tiszta, hogy ez a hacker csoport úgy szeretné rendelkezésünkre bocsájtani, a világ rendelkezésére bocsájtani ezt az adatmennyiséget, hogy össze is párosítja a metaadatokat az NSA-mokkal, mert ugye azért az elég egyértelmű, hogy a Spotify nem olyan egyszerűen tárolja ezeket, és nem olyan egyszerű összepárosítani a hanganyagokat a metaadatokkal, vagy egész egyszerűen csak azt mondja, hogy figyelj, mi ezt szedtük le a netről, itt van egyétek, akinek van kedvezzel majolni, az rakja össze, meg párosítgassa. Nyilvánvalóan, hogyha ez utóbbi történik, akkor is lesz jó pár ezer ember a bolygónak, ennek nekiáll és szépen elkezdi feldolgozni, de minden esetre az történt, hogy a Spotify is elismerte, hogy egy harmadik fél valóban behatolt a rendszerbe, azt nem ismerték el, hogy 86 milliónyi dalt elloptak, de hogy történt ilyen behatolás, és hogy vizsgálják a dolgot, egyelőre sem jogi lépésről, sem hasonló dologról nincs szó, de minden esetre jól mutatja azt, hogy azért nem annyira üzembiztos egy-egy ilyen zárt rendszer sem. De ha már arról beszélünk, hogy nagy vállalat és hogy mit csinál a háttérben, és hogy mi kerül ki vagy éppenséggel a Meta esetében be a szerverekre, akkor érdekes pletyka ütötte fel a fejét, mi is nagyon sokszor beszámoltunk arról, hogy szerintünk a Steam Deck az egyik, hanem a legjobb jelenlegi kézi konzol, és ezt annak köszönheti, hogy annyira zseniálisan optimalizált az a Linux alapú rendszer, ami fut rajta, hogy egész egyszerűen egy sokkal gyengébb hardware is képes olyan játékélményt adni, ami mondjuk Windowson sokkal-sokkal erősebb hardvert igényel, hogy hasonló játékélményt kapjunk, és nagyon úgy néz ki, hogy a Meta is felfigyelt erre, ugyanis szeretné kihasználni ezt a fajta erőforrás kezelését a Steam alapú Linuxnak.
Sok évvel, lehet, hogy már évtizedekkel ezelőtt is hangzott el olyan lelkes kijelentés Linux fanoktól, hogy na, akkor már a következő az már tényleg a Linux éve lesz. Ez sosem jött el a Windows-zal szembeni térnyerés, mindig is egy ilyen áhított dolog volt annak a nem maroknyi, de azért sokkal kevesebb Linux rajongónak Linux vannak, mint ahány, hogy a Windows felhasználó van a világon. Ez már időközben ez a kijelentés, hogy ez a fajta megszólalás egyfajta szarkasztikus vicc lett az IT világban és a tech világban. Viszont egyre inkább úgy tűnik, hogy minél jobban haladunk előre az időben, legalábbis az elmúlt pár évet nézve, egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ebből a kijelentésből bármiféle valóság legyen, és ez pont egyébként a Steam Decknek köszönhető nagyon-nagyon-nagyon nagy részt, mert hogy a Microsoft most konkrétan a Steam Deck, a Steam operációs rendszerével verseng a kézi konzolok piacán. Tényleg jól mutatja azt, hogy mennyire remekül kezeli a szoftvert és a hardvert a Steam, hogy nagyon nehezen tudnak a konkurensek felzárkózni teljesítményben, illetve egyáltalán játékélményben, és jól mutatja a pletyka is, ami most ugye felütötte a szárnyait, hogy a Meta valóban a Steam operációs rendszer egyes komponenseit szeretné használni, vagy lehet, hogy már használja is szervereken. Tényleg érdemes ezt nagyon-nagyon-nagyon plegykaként kezelni, nem erősítettem még egyelőre meg a közösségi média szolgáltató, hogy bármi is igaz lenne ebből, de állítólag az ő szerverék most már az alkalmazás komponenseket, amik futnak mondjuk a szervereken, azokat a Steam Deckből vett, kölcsönzött, másolt, a Steam Deck ihlette rendszereszközökkel kezelik, tehát az azt jelenti, hogy ha valami mondjuk a háttérben gyakran fut és vissza-vissza kapcsolna a szerverein a Metának, akkor azokat olyan komponens, olyan Steam Deck operációs rendszer emlékeztető komponens kezeli, ami sokkal egyszerűbbé teszi az alkalmazások újra elindítását, kevesebb erőforrást kell erre felhasználni a kiszolgáló szervereknek, és ezáltal gyakorlatilag gyorsabban futnak a különféle programok, a különféle szoftverek, a különféle elemek a Meta szerverein, és erről azt sem tudni pontosan nyilván, hogy minden szerverre kiterjesztették-e már, csak bizonyos szolgáltatások mögött fut-e ez a rendszer, de igazából azért is érdekes mindez, mert hogy a játékvilág nagyon sok szempontból ihlette már meg mind a hardware és mind a szoftveres oldalát az IT iparnak, és ugye nagyon sokáig húzó erőnek számította a gaming a különféle videokártyák fejlesztésére, ugye most már tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia az új nagy húzóerő, de egy egészen sokáig például az Nvidia világrendje a chip gyártóinak egyike, és azért tudott annak idején valamilyen szinten is megerősödni, mert nagyon sok gamer vásárolta a videokártyáikat, és ez egy újabb érdekes jelenség, hogy most már a jövőben lehet, hogy a különféle szolgáltatásaink mögött futó szoftver valójában egykoron egy konzolról érkezett, egy játékkonzolról, és az volt az eredeti és egyetlen célja, hogy minél gyorsabban tudja elindítani a játékokat, és a játékok mögött futók és applikációkat is minél gyorsabban tudja betölteni a sokszor kompetitív játékmódok mögé, Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes jelenség, de ha már arra beszélünk, hogy nagy cégek és optimalizálás, akkor szerintem egy picit pont az ellenkezőt mutatja ezeknek az a történet, ami San Franciscóban esett meg az elhíresült Waymo nevű robottaxi céggel, mert hogy nemes egyszerűséggel tömegesen leálltak az eszközék, az önvezető autóik, ezzel forgalmi káosz okozva a városban, és egy egész napra kiesett a szolgáltatás. De mi is történt pontosan?
A Waymo-ról már mi is beszéltünk jó néhányszor. Utóbbi időt egyik legkedvencebb hír az volt számomra, amikor gyakorlatilag képesek voltak a Waymo taxik átformálni az ingatlan piacot bizonyos szinten, ugyanis csendes utcákban, ahol ezek a robottaxik, önvezető robottaxik, vezető nélküli, sofőr nélküli robottaxik üzemelnek ugye Kaliforniában, San Franciscóban, és egy bizonyos csendes utcában fordultak meg folyamatosan, és egész egyszerűen az ingatlan árakra is kihatással volt, mert nem értették a tulajok, hogy ez a csendes kis zsákutca, amit addig szerettek, mitől lett ennyire forgalmas a sofőr nélküli autóktól, de hát most az történt, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tűz ütött ki, és egy egész napra áramszünet volt San Franciscóban, 130 ezer fogyasztó maradt áram nélkül több kerületben, és természetesen ez érintette a közlekedési lámpákat is, ami alapvetően tud káoszt okozni, de ha mondjuk egy robottaxi társaságnak az autói arra vannak leginkább kihegyezve, hogy minél precízebb különböző LiDAR és egyéb lézerekkel és kamerákkal minél jobban reagáljanak az aktuális forgalmi viszonyokra, akkor bizony egészen egyszerűen az történhet, ami meg is történt, hogy egy adott ponton azt mondja a Waymo taxi, fogalmam sincs, hogy mi történik most a forgalomban, nem tudom értelmezni azt, ami most itt zajlik, nincsenek lámpák, mindenki össze-vissza megy, mindenki dudál, mindenki meg van bolondulva, hiszen nem voltak lámpák, nyilvánvalóan egy San Francisco méretű városnak egy kisebb részén is olyan dugók keletkeznek, amiben egyszerűen azt mondták a taxik, hogy köszönjük szépen, mi ledobtuk az égszíjat, kiszálltunk ebből a bizniszből, amivel ugye nem segítették azt, hogy a dugó eltűnjön, mert egész egyszerűen a forgalom kellős közepén leálltak a taxik, és ez egy dolog, hogy óriási lett a káosz ettől, és még súlyosabb lett ez a forgalmi helyzet, de ráadásul még a cég is azt mondta, hogy egy potom 15-25 ezernyi fuvartól estek el, ami azért pénzben sem egy elhanyagolható mennyiség, amit nem fizettek ki azok, akik megrendelték ezeket az autókat, arról nem is beszélve, hogy ismét nem arról beszélünk, hogy halleluja, a Waymo az milyen precíz, pontos és hogyan viszi A-ból B-be az utasokat, hanem arról, hogy egész egyszerűen az történt, hogy megállt a rendszer, megállt a világ, az AI és a teljes önvezető algoritmus azt mondta, hogy köszöni szépen, kicsekkolt, és hát nyilvánvalóan ilyenkor a konkurencia azt mondja ezekre a rossz hírekre, hogy ha-ho, nálunk működnek a dolgok. Így tett a Tesla, és aki nyilvánvalóan elkezdte reklámozni, hogy bezzeg az ő önvezető mechanizmusa és rendszer az milyen jó, azért mondjuk azt tegyük hozzá, hogy a Tesla meg sosem teszi közzé, hogy mennyire nem jó, amikor nem jó, de minden esetre ez egy szép példája annak, hogy azért jó-jó ez a robottaxizás, meg jó-jó ez az AI, de még mindig nem tökéletes, és ha már arról beszélünk, hogy mennyire nem tökéletes a mesterséges intelligencia, akkor sajnos egy borzasztó tragédiát is meg kell említenünk.
Többször beszámoltunk már arra, hogy egészségügyi tanácsok kapcsán nagyon-nagyon-nagyon feltételesen kezeljük a mesterséges intelligenciát, és sok esetben egészen könnyű biztonsági óvintézkedéseket is kijátszani egy-egy AI esetében. Ez most egy tényleges tragédiához is vezetett egy 19 éves kaliforniai fiú esetében, aki egész konkrétan drogfogyasztási tippeket kért a ChatGPT-től, ami bár elsőre azt javasolta, hogy ne foglalkozzon ilyesmivel a fiatal, de egészen gyorsan sikerült rávennie a chatbotot a fiúnak arra, hogy konkrét és nagyon-nagyon részletes instrukciókat adjon neki a mesterséges intelligencia arra vonatkozóan, hogy hogyan tud minél effektívebb módon drog hatásokat elérni, milyen drogokat fogyasszon, milyen ház körül elérhető gyógyszereket fogyasszon ahhoz, hogy jobban kielvezhesse a hatását az egyes drogoknak, és egyik ilyen tanácsának köszönhetően sajnos túladagolta magát a fiatal, és mindezek mellett, és mindezek ellenére is az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője azt mondja, hogy hát nagyon sajnálják az esetet, de ettől függetlenül ők mindent megtettek, minden biztonsági intézkedés a helyén volt, és továbbra is remekül lehet használni a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, de itt szeretnék felhívni a figyelmet, ahogy egyébként az áldozat édesanyja is szeretné a történetem megosztásával a figyelmet felhívni arra, hogy ne fogadjunk el mindent a mesterséges intelligenciától feltétel nélkül, és ne akarjuk megkerülni a biztonsági óvintézkedéseket sem, és minden esetben, amikor valamilyen információt az AI-tól megkapunk, akkor gondoljuk át alaposan, hogy azt tényleg felelősséggel tudjuk-e alkalmazni az adott területen, amihez az AI segítségét kértük.